A Híradó külön kiadását látják, jó napot kívánok! A Mi időnk címmel tart előadást Orbán Viktor miniszterelnök az erdélyi Tusnádfürdőn, a 24. Bálványosi Szabad Egyetemen. A többnapos politikai fórum az erdélyi nyári közösségi élet egyik legfontosabb eseménye. És most kapcsoljuk Tusnádfürdőt és Orbán Viktor miniszterelnök beszédét.
A lányok fognak segíteni, de hogyha úgy alakul, hogy a kérdések nem jók,
Jó reggelt kívánok mindenkinek, tisztelt hölgyeim és uraim! Az a hír járja, hogy a magyar televízió és a magyar rádió is adja mindazt, ami most történik, ezért a szokásos forgatókönyvtől eltérően nem a Németh Zsolt államtitkár úr nyitja meg a mai pódium beszélgetést, hanem én rögtön a közepébe is vágok. Engedjék meg, hogy tisztelettel köszöntsem Tőkés László püspök urat, Németh Zsolt államtitkár urat, és egyúttal a segítőinket is, akik majd miután az előadás után kérdésekre, előadások után kérdésekre is nyílik lehetőség, majd segíteni fognak ezek összegyűjtésében és megválaszolásában. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, sokat gondolkodtam arról, hogy milyen témát kellene választanunk a 2014 tavaszán esedékes magyar parlamenti választások előtti utolsó Tusnádfürdői Szabad Egyetem témájául. És arra jutottam, hogy ezt a mai alkalmat arra szeretném felhasználni, hogy mindazt, ami velünk történik, mindazt, amit Magyarországon és a Kárpát-medencében közösen teszünk, csinálunk, ezt megfelelő értelmezési keretbe és tágabb összefüggésbe helyezzük. Ezért kiinduló pontként azt a gondolatot ajánlom az önök figyelmében, miszerint a világon végül is kétfajta gondolkodásmód, és a két gondolkodásmódhoz kapcsolódó különböző embertípus létezik. Az egyik általában a dolgok okára tekint, a másik pedig a célokra figyel. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, mindkét megközelítésnek és gondolkodásmódnak megvan a maga helye és megvan a maga értelme. Ha visszagondolunk a mögöttünk hagyott több mint 20 tusnádfürdői találkozóra, akkor azt mondhatjuk, hogy mi évről évre azért jövünk itt össze, hogy inkább a célokról gondolkodjunk, azért gyűlünk össze, hogy egyeztessük az óráinkat, vagyis közösen szabjuk irányt a tetteinknek. Ezért vannak itt együtt magyar politikusok, külhoni magyar politikai vezetők, érdeklődő állampolgárok Magyarországról és Erdélyből, üzletemberek, a magyar tudomány és a kultúra emberei. Egyfajta informális szándékegyeztetés történik itt minden évben. A szabad egyetemi forma kiváló, kötetlen keretet ad ehhez, bár mindenkinek vállalnia kell a szavaiért a felelősséget, ez természetesen rám nézve különösen igaz, de mégis egyfajta tágasságot, szellemi mozgásteret nyújt ez a forma, hogy kötetlenül fejthessük ki a gondolatainkat. Ez ritka lehetőség a politikusok számára, és miután ritka, értékes is. Ha önök a modern politikát figyelik, akkor láthatják, hogy minden a hatékonyság irányába mozdul el, hatékonyan kell beszélni, röviden kell fogalmazni, olyan mondatokat kell, még ha az értelmük felől kétségeink is vannak, összeállítani, amelyek a televízió jól ki tud vágni, jól be tud mutatni, és ezért minden gondolatnak valójában a célszerűség válik az egyetlen mércéjévé. Na ez alól a modern kötelezettség alól legalább részlegesen, de az is lehet, hogy teljesen mentesít bennünket a szabad egyetemi tárgyalási vagy beszélgetési forma. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a szabad egyetem jövőre lesz 25 éves, és bár vita van, hogy a magyar rendszerváltás 89-hez vagy 90-hez kötődik, ezért bizonytalanok lehetünk az évszám pontos meghatározása felől, de mégis mondhatjuk, hogy negyedszázados a magyar rendszerváltás is. Ez elegendő távlatnak tűnik, hogy elválasszuk egymástól azt, ami egyszeri volt, és így mulandó attól, ami rendszerszerű, és talán törvényszerű is, és föltehetően hatásában is állandó. Tehát 25 év távlata jogosít fel bennünket arra, hogy megpróbáljunk szembenézni azzal a politikai átalakulással, amely Közép-Európa és azon belül a magyarság történelmében bekövetkezett. Amit ma biztosan állíthatunk, hogy 1989-ben és 90-ben nem csak egyes országokban következett be változás, hanem az egész emberi világ berendezkedésében is. Ha visszagondolunk a 20. századra, a 89-90-es nagy átrendeződést megelőzően kétszer találkoztunk ilyen fordulóponttal, amikor mindenki számára világos volt, hogy mostantól kezdve egy új világban fogunk élni. Ilyen volt az első világháború vége 1918-ban, és ilyen volt a második világháború vége is 1945-ben, és ilyen volt aztán 1990 is. Amikor a világ ilyen léptékben átalakul, akkor az addig fönnálló hatalmi, gazdasági és politikai viszonyok érvényüket vesztik, és egy új korszak kezdődik. Ha visszagondolnak 1918-ról szóló tanulmányaikra, hogy azt tanultuk arról a korszakról, hogy kiderült, hogy a jövőre nézve Franciaország többé már nem nagy hatalom, megkezdődött Nagy-Britannia világpozícióinak hanyatlása, és megindult az Egyesült Államok felemelkedése. Az oroszok és a németek meggyengültek, a mi monarchiánk összeomlott, és ez a vákum lehetőséget teremtett arra, hogy a közép-európai népek függetlenségi törekvései ezt a térséget szétszabdalják. 1918 utáni világról mindenki azonnal tudta, hogy ez már egy másik, ez egy új világ. Függetlenül, hogy ki melyik nemzethez tartozott, a magyarhoz, a románhoz, a csehhez, a némethez, az oroszhoz, vagy éppen az angolhoz, világosan érezte, hogy a világ, amely 18 után kezd fölépülni, a mi esetünkben inkább 1920 után kezd fölépülni, na az a világ már más lesz, mint amiben együtt éltünk. Ez történt 1945 után is, mindenki rögtön érezte, hogy megváltozott a világ berendezkedése, egy kétpólusú világ jött létre, aminek a lényege az volt, hogy a mi szempontunkból, hogy az Európa sorsa fölötti rendelkezés lehetősége kikerült Európából. Nem az európaiak döntöttek 1945 után arról, hogy mi lesz Európában, hanem az amerikaiak egyfelől, és az oroszok, illetve a Szovjetunió a másik irányból. Ez persze egyfajta történelmi fátum volt, de mint minden ilyen történelmi fátum azért kiskapukat nyit, vagy legalábbis hagy, és volt is az első világháború, bocsánat, a második világháború után néhány élelmes ország, amely részben a tehetségét, részben a lehetőséget jól használta ki, és sikeressé tudott válni egy ilyen nehéz helyzetben is. Gondoljunk az osztrákokra, a finnekre, vagy éppen a svédekre. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 1990-ben a Szovjet Birodalom megszűnésével is rögtön éreztük, hogy véget ért a kétpólusú világrend. Az Amerika Egyesült Államok egyedül maradt, lényegében az egyetlen gazdasági, katonai és politikai nagyhatalom maradt. Oroszország a lét, nem lét, a szétesés és az egyben maradás határára sodródott, Európa pedig az Európai Unió kiterjesztésével és megerősítésével az egységesülés útjára lépett annak érdekében, hogy az új világberendezkedésben megmaradjanak a pozíciói. Ha Európa válaszlépéseit nézzük, azt mondhatjuk, hogy az egységesülés az jó válasz volt. Azonban szeretném előre bocsátani, miután nem sokára megérkezem a mai életünk időszakához, hogy azonban ebben az európai válaszban volt két súlyos hiba. Az első hiba az volt, hogy bennünket, közép-európaiakat túlságosan későn vettek föl. 2004-ben vettek föl bennünket, holott egyébként a 90-es évek közepén is megtehették volna ezt, és ha azt a tényt vesszük figyelembe, hogy ma az egész Európai Unió területén gazdasági növekedés elsősorban Közép-Európából származhat, tehát a gazdasági tartalék igazából Közép-Európában van, a növekedési lehetőség innen származik, nyugodtan megfogalmazhatjuk azt az állítást, hogyha a 90-es évek közepén fölvettek volna bennünket, akkor a 2008-as gazdasági válság már egy sokkal erősebb Európát állított volna kihívás elé, és valószínűleg könnyebb is lett volna jobb válaszokat találnunk. A második hiba, amit az alapvetően jó európai válasz megfogalmazása közben az akkori vezetők elkövettek, az pedig úgy összegezhető, hogy miközben létrehoztak egy pénzügyi uniót, egy közös pénzrendszert alakítottak ki, Ezt nem konzekvensen tették, nem gondolták végig, nem minden elemében valósították meg, és még egy ilyen pénzrendszer létrehozása átgondolatlanul is sikeres, ha a világgazdaságban fellendülés és konjunktúra van, amint válság következik be, ennek az átgondolatlansága és gyengeségei azonnal felszínre kerülnek, ezt nevezzük ma az eurózóna válságának, amely a 2008-as, egyébként Amerikából kiindult pénzügyi válságként ismeretes. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Összességében tehát azt mondhatjuk, hogy minden egyes fordulóponton, mármint az emberiség 20. századi történelmének minden egyes fordulópontján az addig fönnálló hatalmi, gazdasági, katonai és politikai pozíciók megkérdőjeleződtek. A mai előadásom első állítása az az, hogy ma egy ugyanilyen súlyú, ugyanilyen radikális negyedik nagy átrendeződés időszakát éljük. Ismét megkérdőjeleződtek és egyidejűleg kérdőjeleződtek meg világpolitikai pozíciók a fönnálló hatalmi berendezkedésben. Megkérdőjeleződött Európának a súlya és a szerepe, és ma már reális veszélyként kell szembenéznünk azzal, hogy a kontinensünk elveszítheti azokat a kulturális, gazdasági és civilizációs pozíciókat, amelyeket egyébként hosszú évszázadokon keresztül birtokolt. Vagyis egyáltalán nincs megírva az a csillagokba, hogy a mostani európai gazdasági válság néhány évig tartó átmeneti periódus könnyen lehet, hogy ez egy hosszú, hanyatló szakasszá válik. Részben rajtunk is múlik, hogy ez így lesz-e. A kérdés az, hogy van-e erre Európának ellenszere. Sokan gondolják azt, 2010 óta biztos vagyok abban, hogy tévesen, hogy ezt az ellenszert, ezt az Európai Unióban kell megtalálni. És arra gondolnak, hogy sokan gondolnak arra, hogy ezt az ellenszert az Európai Unió intézményeiben kell megtalálni, tehát valahol Brüsszel környékén. És az elmúlt 3 évben én megtanultam, hogy ez nem lehetséges, mert az Európai Unió intézményei, legyen szó a bizottságról, az Európai Parlamentről, vagy akár a miniszterelnököknek a tanácsáról, alkalmatlan arra, hogy az Európa előtt álló történelmi kihívásokra válaszokat fogalmazzon meg. Ilyen válaszok kizárólag nemzetállami alapokon születhetnek meg. A kérdés tehát az, a kérdés nem az, hogy Európának van-e válasza a hanyatlás megállítására, hanem az a kérdés, hogy a németeknek van-e válasza. A franciáknak van-e válasza, az angoloknak van-e válasza, a magyaroknak, a lengyeleknek, a románoknak vannak-e válaszai. Mert a sikeres európai válasz, az a sikeres nemzeti válaszok összességét jelentheti majd. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a második dolog, ami megkérdőjeleződött, és aminek az időszakát ma mindannyian közösen éljük, az Egyesült Államok elsődleges szerepének megkérdőjeleződése. Az Egyesült Államok ezt a megkérdőjeleződést nem fogadja el, nem törődik bele abba, hogy Kína, India és más ázsiai államok fölzárkóznak az Egyesült Államok mellé, és azonos súlyú világgazdasági és világhatalmi tényezőkké váljanak. Az Egyesült Államok azért egy adekvát választ adott arra, hogy hogyan kell átalakítani a hazájukat, az Egyesült Államokat úgy, hogy megőrizhessék a kiemelkedően elsőrangú szerepüket a világgazdaságban és a világpolitikában. És mindennek következtében Ázsia helyzet, Európa és Egyesült Államok helyzetének megváltozása mellett Ázsia helyzete is megváltozott. A kínaiak és az indiaiak elsősorban, van itt még néhány térség, amiről nem illendő elfeledkezni, olyan gazdasági tényezők jelentek meg a modern gazdaságtörténetben, amelyeket korábban nem ismertünk. Szokás, különösen ha az ember az újságokra hagyatkozik, ezt a folyamatot kizárólag a gazdasági összefüggésben értelmezni, de ha valaki megnézi a föltörekvő ázsiai országok költségvetéseit, és abból kijegyzeteli, hogy a katonai kiadások hogyan növekednek évről évre, akkor jól látható, hogy itt nem egyszerűen egy világgazdasági, hanem nagyon gyorsan világkatonapolitikai következésképpen világhatalmi átalakulásnak is tanúi leszünk. A kérdés tehát az, hogy az előttünk álló korszakban milyen szerepet fog betölteni Európa, Amerika és Ázsia, melyik térség milyen súllyal határozza majd meg az új világrendet. Én most nem is merészkednék tovább ezen az úton, hanem inkább a Kárpát-medencére és Magyarország felé fordítanám a figyelmünket. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ha végig tekintünk ebben a tágas összefüggésben azon, hogy mit szoktak célként kijelölni maguk számára a nagyhatalmak, amikor érdekes módon, miközben változó céljaik is vannak a nagyhatalmaknak, van valami, ami állandó, a törekvéseik mögött állandó jelenségként azonosítható. Ugyanis a nagyhatalmak, úgy tűnik, hogy ez egyfajta emberi törvényszerűség, a súlyukat és az erejüket rendszeresen arra is használják, hogy a világban fellelhető erőforrásokat maguk felé irányítsák. Ne legyünk vulgár marxisták, és ne gondoljuk azt, hogy a nagyhatalmaknak csak az egyetlen törekvése van. A nagyhatalmak mindig úgy szokták gondolni, még a gyarmatosítás legsötétebb óráiban is, hogy egyébként ők civilizációt is terjesztenek, eszményeket is és értékeket is visznek, nem egyszerűen csak erőforrásokat vesznek el. Ezt egyébként egy 20-25 éve még nagyon divatos magyar szerző Szűcs Jenő elég világosan megírta, amikor a világgazdaság centrumairól és perifériáiról állított össze egy népszerű értekezést. Most tisztelt hölgyeim és uraim, az a kérdés, hogy mik is azok az erőforrások, amelyeket a nagyhatalmak rendszeresen be akarnak gyűjteni a világ többi népétől, a sajátjukon túl, másokétól is. Ilyen a nyersanyag erőforrás. Ilyen az ember a maga biológiai létezésében. Az a politika, amely rendszeresen arra törekszik, hogy megnövelje egy-egy nagyhatalom lélekszámát, ezzel magyarázható. Nézzék meg az Egyesült Államoknak például az elmúlt 20 éven bekövetkezett hatalmas népesség növekedését, ami nem természetes biológiai úton történt elsősorban, hanem oda áramló emberek befogadásán keresztül valósult meg. Tehát nyersanyag erőforrás, emberi erőforrás a maga biológiai formájában, az ember fejében lévő erőforrás begyűjtése, ahol nem a számszerűség, hanem a minőség a fontos, ezt szokták agyelszívásnak nevezni. A legjobban képzett, legjobb koponyák összegyűjtése egy-egy nagy ország területén. Az Egyesült Államok egyetemei iskola példáit adják ennek, de ha Németország mostani törekvéseit figyelik, ott is láthatják, hogy az Európában elérhető legjobb koponyák összegyűjtésének tudatos politikája zajlik. És végül a negyedik ilyen erőforrás, az pedig a pénzben kifejeződő erőforrás összegyűjtése a saját területeiken. Tehát, tisztelt hölgyeim és uraim, a nagyhatalmak szándéka világos. Az a kérdés, hogy miután Magyarország nem nagyhatalom, vajon a mi törekvéseinkben van egy ugyanolyan állandó elem, mint amit az előbb a nagyhatalmak esetében azonosítottam? És nyugodtan mondhatom, hogy van. Nem más, mint ennek a nagyhatalmi törekvésnek való ellenállás. Ez a Magyarországhoz hasonló méretű államok folyamatos célkitűzése évszázadokra visszamenőleg, vagyis a kérdés mindig úgy vetődik föl, hogy hogyan tudunk egy olyan politikát fölépíteni, hogy a nemzet, de ez a többi közép-európai országra is igaz, de most elsősorban a mi magyar nemzetünkről beszélek, a kialakuló világhatalmi, világpolitikai és világgazdasági rendszerben ki tudja védeni a mi erőforrásaink elvonására irányuló politikát, illetve a kialakult helyzetet arra felhasználni, hogy mi magunk vonjunk magunkon kívülről erőforrásokat a saját hazánkba. Ezt szoktuk másképpen és közérthetőbben fogalmazva politikai és gazdasági szuverenitás megőrzésének nevezni. Tisztelt hölgyeim és uraim, az én mai előadásom második állítása az, hogy ma ez a kérdés, ez a nemzetstratégia első számú kérdése ismét Magyarország számára, érthető nyelvre lefordítva, haszonélvezői vagy kárvallottjai leszünk-e annak az átalakulásnak, amelyben az első állításom során, amiről az első állításom során beszéltem, tehát kárvallottjai vagy haszonélvezői leszünk-e a most kialakuló új világrendnek. És ha ebből a szempontból tekintünk Magyarország történetére, akkor azt láthatjuk, hogy az elmúlt 500 esztendőben elég ritkán és általában csak rövid ideig állt fenn az a helyzet, hogy Magyarország képes volt rendelkezni a saját erőforrásai felett. 1948-tól 1990-ig pedig föl se vetődött, hogy rendelkezhessünk a saját erőforrásaink felett, hiszen megszállt ország lettünk, és egy létidegen rendszerbe kényszerítettek bennünket. 1990-ben bekövetkezett a rendszerváltás, a kérdés azonban az, hogy sikerült-e fölépítenünk egy olyan gazdasági és politikai rendszert, amely alkalmas arra, hogy a saját erőforrásaink fölött magunk rendelkezzünk. A válasz, és ez a mai előadásom harmadik állítása, hogy nem sikerült. Ezt sokan, leegyszerűsítve egyébként, úgy szokták megfogalmazni, hogy lényegében semmi nem változott, én egy Kányádi Sándor szonetből egy sort ki is gyűjtöttem, az úgy hangzik, a kutya maradt, csak láncot cseréltek. Ez félreértése a helyzetnek, mert kétségkívül olyan gazdasági és politikai rendszert, amelyen meg tudtuk volna védeni, és saját hatáskörben tudtuk volna tartani az erőforrásainkat, ugyan nem tudtunk kialakítani, de ez már nem a régi világ, ez már egy új világrend, új eszközök, és egy teljesen új eszközrendszer, amelyet ezen célok érdekében mind a nagyhatalmak, mind pedig a magunk fajták használni szoktak. Tehát nem lehet egyszerűen azt mondani, hogy az oroszok helyére valaki más lépett, elmentek a tankok, megjöttek a bankok, tehát ezek nagyon jól hangzanak, van is benne valami igazság, de valójában ez negligálja, ez figyelmen kívül hagyja azt a minőségi változást, amely közben a nagyhatalmak és a Magyarország méretű országok között fönnálló kapcsolatrendszer minőségében bekövetkezett. Összességében azonban egyet kell értenünk, csak más logika mentén a Kányádi féle véleményekkel, hogy gazdasági és pénzügyi értelemben 1990 után a politikai szabadság ellenére is Magyarország egy kiszolgáltatott és kihasznált ország maradt. Ez magyarázza azt, hogy azok a remények, amelyek a magyar életszínvonal gyors növekedéséhez kapcsolódtak, a magyar életminőség megjavulásához, viszonylag történelmi léptékben gyors megjavulásához kapcsolódtak, ezek nem teljesültek. Tehát kiszolgáltatott országnak annyit tesz, hogy a hazádban előállított javak kikerülnek a rendelkezésed alól, és valahol máshol hasznosulnak. Most itt egy bonyolult okfejtésbe kell kezdenem, amit nem tudok megspórolni, bármennyire is szeretném, hogyha az az igényen lépek föl, hogy követni tudják az előadás gondolatmenetét. Ez a bonyolult, zárójeles okfejtés, amiben most belevágok, ez riasztóan hangzik, a GDP és a GNI közötti különbség megvilágítását jelenti. Ez sajnos nem kerülhetjük el, miután most nem abban az értelemben vagyunk alárendelt ország, hogy megszálltak bennünket az oroszok, ahol elég a fehérvári meg a veszprémi laktanyára rámutatni, hogy a ma működő világ lényegét demonstráljuk, amely sokkal árnyaltabb világrendszerben élünk, ezért ilyen bonyolult magyarázatokat is kénytelenek leszünk befogadni, ha valóban meg akarjuk érteni, hogy mi történik velünk. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, ezt azért fontos elmondanom, mert általában az úgy van, hogy egy-egy ország gazdasági teljesítményét aszerint mérik, hogy milyen eredményt tud fölmutatni a úgynevezett GDP, vagy a nemzeti össztermék tekintetében. Az első számú rangsorok mind ilyenek. Most persze elvesztettem a magyarul szolgáló demonstrációt, ezért fejből kell majd rekonstruálnom. Tehát, ha egy ország teljesítmény rangsorát, ha a világ országainak teljesítmény rangsorát fölállítják, akkor azt fogják tapasztalni, egy abszolút értékben és egy főre számítva, mennyi terméket, mennyi értéket állítanak elő egy-egy országban. És a dolog az úgy fest, hogy azonban ez a szám figyelmen kívül hagyja, hogy az így előállított termékből és értékből mennyi marad benn az adott országban. Mert a valóság csak egyik, az éremnek csak egyik oldala az, hogy mennyit állítunk elő, az érem másik oldala, hogy és mennyi fölött rendelkezhetünk. Na ezt a másodikat, hogy mennyi marad nálunk, mennyi fölött rendelkezünk, esetleg ha máshol teremtettünk értéket és képesek vagyunk azt bevonni a saját nemzetgazdaságunkba, elvileg ne zárjuk ki a jövőre vonatkozóan esse, azt is hozzá kell számítani ahhoz az értékhez, amit föl tudunk használni, ami fölött rendelkezünk. És a dolog az úgy fest, hogy a két dolog között a nemzeti össztermék és a rendelkezésünkre álló felhasználható érték között különbség van. Szinte minden ország esetében különbség van. A fejlett, erős nyugat-európai országokban a saját maguk által előállított érték az kisebb, mint a saját maguk által felhasznált érték. Mert képesek mások erőforrásait is bevonni. A magunk fajta országok esetében pedig úgy fest, hogy az általunk előállított érték kisebb, mint ami fölött aztán valójában rendelkezhetünk. Ezért, amikor a nemzetek versenyéről beszélnek, ami úgy tűnik, hogy egyébként egy tisztességes dolog, akkor a versenyben induló országok nem ugyanannál a rajtvonalnál sorakoznak föl. Vannak, akik előrébb vannak, vannak, akik meg hátrább. Most Magyarország esetében ez a különbség, a Magyarország által előállított értékek és a Magyarországon fölhasználható érték között igen jelentős. Ez a 90-es évek elején elérte a 8-9%-ot is, ez a 98 és 2002 közötti kormányzásnál beszűkült, majd 2002 között ismét kitágult, és most ismét szűkülő félben van. Ez jól mutatja, hogy ha nem ideológiailag beszélünk arról, hogy mikor vannak Magyarországnak nemzeti kormányai, hanem mondjuk a gazdasági számokból próbáljuk ezt megfejteni, akkor jól látható, hogy melyek azok az időszakok, amikor egyébként olyan kormányai vannak Magyarországnak, amely arra törekszik, hogy a nálunk megtermelt értékből minél több a mi hatáskörünkben maradjon, mi általunk felhasznált értékként álljon rendelkezésre. Amikor ez a két tény közelít egymáshoz, akkor nemzeti kormányaink vannak, amikor pedig tágulni kezd, akkor akármit is mondanak magukról, valójában nem nemzeti szempontokat állítanak a gazdaságpolitika középpontjába. Ez egy rejtett dolog, ez egy rejtőzködő nagy titok, erről keveset beszélnek, pedig ez a dolog lényege, tisztelt hölgyeim és uraim. Miután megtaláltam a számadatokat tartalmazó papíromat, azt tudom mondani önöknek, hogy ez ma a kettő dolog közötti különbség, tehát a nemzeti össztermék és a magyarok által felhasználható érték közötti különbség, az mindegy 2000 milliárd forint. 2000 milliárd forint. Egy hatalmas szám, csináltam is néhány összevetést, ez az egy évben kifizetett összes nyugdíj kétharmada, ez az összeg több, mint a teljes oktatásra elköltött pénz, és majdnem két évi államadóság utáni kamatfizetéssel azonos összeg. Ez eltűnik. Megtermeltük, előállítottuk, megdolgoztunk érte, és eltűnik. Most még arra a kérdésre kell válaszolni, és utána a zárójelet bezárom, hogy visszatérek a mondandóm fősodrához, hogy hova tűnik. És mik azok az eszközök, amellyel kiemelik Magyarországról ezt az erőforrást. Itt ahhoz, hogy igazságosak legyünk, világossá kell tenni, hogy van olyan kiemelése a Magyarországon létrejött jövedelmeknek, amit jogosnak minősíthetünk. Amiről azt gondolom, nem kell, hogy bántsa az igazságérzetünket. Mert igaz, hogy mi magyarok tehetségesek vagyunk, de ebben a pillanatban, ha megfeszülünk, sem tudunk Audit meg Mercedes-t előállítani. Ugyanakkor azáltal, hogy Mercedes meg Audit gyártunk Magyarországon, rengeteg munkahely jön létre, adót is beszedünk, de az előállított terméken keletkező profit tekintélyes része azé lesz, akié a gyár. De ez mégis egy olyan kivitele a Magyarországon létrejött értéknek, ami ellen az ember nem berzenkedik úgy igazából, mert ebben azért mi is, hogy mondjam, ebben az egész folyamatban mi is kapunk valamit cserébe, mi is élvezzük ennek, ha nem is teljes, de bizonyos mértékű előnyét. A másik része azonban a jövedelmeknek, amely távozik, és a rendszer, amin keresztül kiemelik az országból, szerintem nem minősül jogosnak, és ezért érdemes minden nemzeti kormánynak föllépni vele szembe. Az egyik ilyen a bankok profitja. Tekintettel arra, hogy a bankrendszer nem a magyar kézben van, azonban Magyarországon hitelez, az ebből keletkező profit nagy részét, mint a kockázatukért cserébe járó pénzt talán jogosan vihetik ki, de hogyha ez a profit magasabb, mint amit a világ más országa elő tudnak állítani, na az már jogosulatlan, és ezért indokolt itt például bankadót bevezetni annak érdekében, hogy ez a forrás Magyarország területén belül maradjon. Vagy hasonló pénzszivattyú működik akkor is például, amikor a forint árfolyamát mesterségesen lerontják, a Nemzeti Bank alapkamatát mesterségesen magasan tartják, ezért a Magyarország számára az államadóság finanszírozás érdekében bevonható hitelek kamatát is mesterségesen magasan tartják, és jóval magasabb kamatot fizetünk, mint ami indokolt lenne, és az ilyen típusú spekulációk nélkül egyébként elérhető is lenne Magyarország számára. Ezen nagyon sokan nagyon sok pénzt keresnek, szerintem egy jogosulatlan profit, ennek a bentartása a magyar nemzetgazdaságban szintén legitim nemzetpolitikai cél. Vagy hasonlóképpen például a monopóliumok esetében, amikor privatizáció történt, akkor monopól pozíciókat szereztek meg nagy nemzetközi cégek, mondjuk a magyar energiaszektorban, a magyar vízellátásban, általában a közszolgáltatások területén, és az ármeghatározásban is monopól pozícióra tettek szert, és ami fölötte van az indokolt profitnak, már pedig az elmúlt 20 évben általában ez fölötte volt, éppen most jövünk vissza a rezsicsökkentés révén ebből az állapotból. No tehát ez a profit, ez szerintem már jogosulatlan, és a monopólium helyzetből fakadó profit, amit szintén kivisznek az országból. Vagy hasonlóképpen a devizahiteles konstrukció, amiben belecsalták emberek százezreit Magyarországon. Szintén ilyen típusú Magyarországon megtermelt jövedelem, amit az emberek fizetésképpen megkapnak, ugye devizahitel kamatok emelkedése bekövetkezett, árfolyam kedvezőtlenül változott, azt ki kell fizetniük, azt kiviszik a hitelt nyújtó pénzintézetek. Ezek mind olyan pénzszivattyúk, amelyeket ha egyenként beazonosítunk és a számokat összeadjuk, meg fogjuk kapni azt a 2000 milliárd forintot évente, amit a magyarok által előállított értékből mások kiemelnek a mi rendelkezésünk alól. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ha belegondolunk abba, hogy mit csinált Magyarország 2010 után, és ennek a gondolatmentnek a logikájában akarjuk megfogalmazni, akkor azt tudom mondani, hogy nemzeti gazdaságpolitikát kezdtünk folytatni, annak érdekében, hogy az az érték, amit a magyarok megtermelnek, az Magyarországon maradhasson. Beazonosítottuk ezeket a csatornákat, és egyenként megpróbáltuk ezek romboló hatását mérsékelni. Ezért van az a furcsa helyzet, hogy miközben minden ország, ha nyilatkozik arról, hogy mit csinál, ha a gazdaságpolitikáját magyarázza, arról beszél, hogy hogyan akarja kezelni a válságot. Az egyetlen ország jószerűen, ami nem erről beszél, az Magyarország. Én sosem arról beszélek, hogy hogyan akarunk válságot kezelni, hanem arról beszélek, hogy a most kialakuló új világrendbe hogyan akarunk fölépíteni egy olyan gazdasági és politikai rendszert, amely garantálja, hogy amiért mi dolgoztunk meg, az a milyen kis maradhasson. Most persze nem azért beszélek én erről mások meg a gazdasági válságkezelésről, mert esetleg mi magyarok okosabbak lennénk, ezt ugyan jól esik gondolni, de sajnos valószínűleg nem egészen így áll a helyzet, hanem azért, mert nekünk kétharmadunk van. Aki mögött egy nemzeti összefogás van és kétharmad, az vállalkozhat rendszerépítésre. De nézzék meg, anélkül, hogy bármely országot konkrétan megemlítenék, egy olyan országban, ahol éppen sikerül összerakni a többséget egy nagy nehezen egy koalíciós kormány formájába, majd lemond az egyik miniszter, a másik miniszter, és előállnak a válságok, hát ott örülnek, ha válságot tudnak kezelni. Az sem egy nagyon. Ott az az álom, hogy föl tudjanak építeni egy a modern világban már adekvát, tehát a nemzeti célokat jól szolgáló politikai és gazdasági rendszer, ez a gondolat sem tud megszületni, mert a napi válságok túlélése leköti az ország vezetőinek minden energiáját, a szürke állomány teljes egészét. Az, hogy Magyarországon nem ez a helyzet, az kizárólag azért állt elő, mert 2010-ben a magyarok szerintem nyilván nem ezt ilyen bonyolultan átgondolva, ahogyan én ezt itt bemutatom, hanem ösztönből, és ilyenkor a kultúra, a civilizáció meg a történelem sokat számít. Ösztönből ráéreztek arra, hogyha 2010-ben nem hozunk létre egy soha korábban nem volt mértékű összefogást, akkor nem tudunk kikerülni ebből a helyzetből. És ezért szerintem helyes dolog, hogy a magyar kormány nem válságkezelésre, hanem egy új, a személyiségi jogokat tiszteletben tartó, az emberi jogokat tisztelő, a szabadság eszméjét elfogadó, de mégiscsak új politikai és gazdasági rendszert próbál fölépíteni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ezért helyes, hogy nem csak a hanyatlás megállítását, hanem egy új politikai gazdasági rendszer fölépítését is választottuk. Most nézzük, hogy melyek voltak, azt mondom, hogy 11 ilyen lépés sikerült beazonosítanom, amit az elmúlt 3 évben tettünk, és az előbb elmondott logikában a magyarok által megtermelt értékek fölötti nemzeti rendelkezés kiterjesztését, megerősítését szolgálja. Ugye az első az maga, hogy az új rendszert létre kellett hozni. Ez nem más, ennek az új rendszernek az alapjait, a modern demokráciákban ezeknek az alapoknak mindig közjogi alapoknak kell lenniük, ugye ezt az új alkotmány írja le. Tehát az új alkotmány adja meg, vagy az alaptörvény adja meg az alapját annak, teremti meg a rendszer kereteit, amin belül, ha a kormányok jól végzik a munkájukat, akkor meg lehet védeni a Magyarországon előállított értékeinket. Ezért ez az alkotmány, vagy alaptörvény, ez talán tabu döntésnek számít még mindig Európa, ez nem egy liberális alkotmány. A dolog úgy fest, hogy ez az alkotmány a szabadság tiszteletére épül, de a szabadság tiszteletére nem csak liberális alkotmányokat és közjogi berendezkedéseket lehet fölépíteni. Most ez egy nagyon nehéz döntés, mert a II. Világháború után Európában szinte mindenhol kizárólagossá vált, hogy egy-egy alkotmányos berendezkedés mérőszáma vagy mérőmutatója nem lehet más, mint hogy mennyire liberális. Ezért, amikor a nemzeti konzultációt meghirdettük az alkotmányról, az első kérdés lényegében erről szólt. Nem így, hogy ön liberális alkotmányt akar-e, mert azt gondolom, hogy nagyon sokan nem tudtunk volna mélyére hatolni ennek a kérdésnek, ha így tesszük föl, hanem azt a kérdést fogalmaztuk meg, hogy ön szerint Az alkotmánynak csak jogokat kell garantálnia, vagy jogokat és kötelességeket megfelelő egyensúlyban. És az emberek azt válaszolták, több mint 80%-ban, hogy az új magyar alkotmány jogokat és kötelességeket egyaránt definiáljon. Ilyen értelemben tehát a csak szabadságokat és csak jogokat definiáló alkotmányokkal szemben ez nem egy liberális, hanem ez egy nemzeti alkotmány lett, amely a szabadságra épül, de a jogokat és a kötelezettségeket egyensúlyba akarja tartani. És ez az alkotmányos berendezkedés éppen azért, mert nem liberális, visszaadta a polgárjogot annak a kifejezésnek, amely nem egy egyszerű kifejezés egyébként, annak hangzik, de ha mögé tekintünk, akkor egy bonyolult rendszer találunk ott, ami a közjó. Igenis, van olyan, hogy közjó, amelyet szolgálnia kell a közintézményeknek. És a köz megválasztott vezetőjének is a közjót kell szolgálniuk. Ez a gondolatkör lényegében az alkotmányban nyert elismerést, és innen állítható feladatként, mérceként a mindenkori magyar kormányok irányába. A második lépés, amit tettünk, az államadósság csökkentése. Könnyű belátni, hogy még államadósság magas, magas kamatokat kell fizetni, minél magasabb az államadósság, annál magasabb kamatokkal jut kölcsönhöz, azt vissza kell fizetni, és így ezen a rendszeren keresztül, ezen a pénzszivattyún keresztül egyre több megtermelt érték megy ki az országból, ezért ha az államadósságot csökkentjük, ezzel csökkentjük a visszafizetendő kamat, visszafizetendő összeget, ezen keresztül a kamat mértékét, és így egyre inkább csökken az ezen az ágon Magyarországról távozó összeg. Ugye ne felejtsük el, hogy a kormányváltáskor 85% környékén volt az államadóság, onnan levittük olyan 79%-ra, és tegnap utasítottam a gazdasági minisztert, hogy bár később járna le az IMF-nek visszafizetendő kölcsönünk, még a nyár folyamán végtörlesztést hajtsunk, és az egész összeget fizessük vissza. Ez az összeg egyébként rendelkezésre áll. Ez az összeg rendelkezésre áll, mert az elmúlt három évben a magyarok megtermelték ezt a pénzt, ezt így be is gyűjtöttük. Ugye hát senki se szeret adózni, de hát valahogy be kell gyűjteni az így megtermelt összeg, ezt begyűjtöttük, ez a számlánkon van, és most vissza fogjuk fizetni az IMF-nek az összes pénzt, és így tisztán állunk az úr színe előtt, legalábbis ami a dolgoknak ezt a metszetét illeti. A harmadik dolog, amit a saját erőforrásunk feletti rendelkezés érdekében a kormány megvalósított, hogy belátta, hogy nemzetközi cégek nélkül az egyébként több mint 35 évig tartó kollektivizálásra, tehát állami erőszakkal történő vagyonelkobzásra épített rendszer, amely szükségszerűen tőkehiányos, nemzetközi tőke nélkül nem működtethető. De mégsem mindegy, hogy melyik nemzetközi cégek, melyik ágazatba és milyen arányba jönnek be. És ezért létrehoztuk a nagy nemzetközi cégekkel kötött stratégiai megállapodások rendszerét, lassan már 30-nál vagyunk, ahol rögzítettük, hogy ők mit fognak csinálni a következő időszakban, és mely tevékenységüknél számíthatnak a kormánytól támogatásra, és hol kevésbé számíthatnak támogatásra, hogy finoman fogalmazzak. A negyedik dolog, amit célul tűztünk ki, hogy a magyar nemzeti tőkét is meg kell erősíteni. Fontos a kis- és középvállalkozások megerősítése, de az is fontos, hogy közép-európai méretekben számottevő nagy nemzeti cégei is legyenek Magyarországnak. Most ez nem teljes lista, amit mondok, csak mint egy demonstrálandó az eredményeket föl egy rövid ízelítő. Ugye a pénzügyi szektorban megvan az OTP, amelynek ugyan vitatható tulajdonosi háttere van, de mégiscsak magyarországi banknak tekinthető. Most a takarékszövetkezeti rendszert mellé szervezzük, így nyugodtan mondható, hogy a pénzügyi rendszeren belül lassan meg fogjuk haladni az 50%-nyi nemzeti tulajdoni arányt, és van egy pénzintézet, amely közép-európai kitekintésben is jelentősnek mondható, sőt, az európai rangsorban is úgy áll. Energiaszektorban van egy MOL és van egy MVM, amely hasonló erényeket mondhat magáénak. Építőiparban Trigánit, Közgép, alumíniumiparban MAL és gyógyszeriparban pedig a Richter, amely szintén egy nemzeti kézben lévő tőkés vállalkozás. Tehát nyugodtan mondhatom, hogy a nemzetközi versenyképességhez szükséges ágazatokban versenyképességet mutatni tudó nagy magyar cégek hálózata is lassan megépül. Erről mindig van politikai vita, különösen az izgatja az újságírók libidóját, hogy melyik magyar tőkéscsoport, melyik politikai párthoz köthető inkább vagy kevésbé, ami egy izgalmas kérdés és nem lényegtelen. Ez egy másik előadás témája, hogy itt milyen arányokat tudunk felállítani, de most nem ez a fontos, hanem az, hogy nemzeti szempontból végre vannak nagy nemzeti magyar tőketulajdon megtestesítő cégeink. Tisztelt Hölgyeim, a hetedik dolog, amit tettünk, az az, hogy megpróbáljuk a korábban igazságtalanul szétosztott közterheket igazságosan szétosztani. Tehát megszüntettük azokat a kiváltságokat, amelyeket elsősorban a pénzügyi szektorban, és azon túl pedig a nagy nemzetközi cégek magyarországi hálózataiban tapasztaltunk, hogy arányaiban kisebb, tehát a képességeikhez képest jóval kisebb arányban vállalnak közterhet, mint mondjuk a kiskeresetű dolgozó magyarok. És ezért bevezettük a bankadót és bevezettük a multiadót is. Mint bizonyára tudják, ez folyamatos vitát eredményez Brüsszellel, de majd, mint egy későbbi gondolatban visszatérek, erre a számok azt igazolják, hogy ez a konfliktus, ez a küzdelem megéri. Érdemes a konfliktust vállalni. Nyolcadik dolog a demográfiai program. A demográfiai program. Ugye itt azzal a problémával állunk szembe, hogy előregszik a magyar társadalom, és olyan életviszonyok alakultak ki hazánkban, de azt kell mondanom, hogy sajnos én Tőkés Püspök úr tanulmányaiból is tudjuk, nem csak Magyarországon, hanem az egész Kárpát-medencében, ami összességében a magyar népesség fogyásához vezet. Most ez egy szintén külön előadást érdemlő téma, de ha jól a végére vagy a mélyére tekintünk ennek a dolognak, akkor sajnos nekünk férfiaknak be kell ismernünk azt, hogy olyan gazdasági és társadalmi rendszereket működtetünk, amely nem adja meg a nőknek a szükséges megbecsülést. És egész addig, amíg ez az új, a nemzeti érdeket védő politikai és gazdasági rendszer nem adja meg a nőknek a szükséges megbecsülést és elismerést, addig a demográfiai hanyatlást nem lehet megállítani semmilyen közgazdasági eszközzel. Ezért a kormánynak, de leginkább az embereknek maguknak szerintem az volna a dolguk, hogy a nők társadalmi szerepének elismerése ügyében nagyvonalúbbak legyünk annál, mint amit az elmúlt időszakban mutattunk. Ezért az egész gyermekellátási rendszernek egy fontos átalakítását hajtjuk majd végre a terveink szerint szeptemberben, majd októberben, amit a magyar belpolitikában GYED extrának nevezünk, hol újra szabályozzuk azokat a pénzügyi lehetőségeket, amelyet egyébként a gyermeket vállaló nők igénybe vehetnek a magyar államtól. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a következő 9-es stratégiai elem az a devizahitelek kivezetése a magyar pénzügyi rendszerből. Most itt nem csak arról van szó, bár önmagában is elég súlyos ügy volna, hogy megsegítsünk embereket, akiknek ma az egyetlen vagyontárgyuk, vagyis a fedél a fejük fölött, a lakásuk került bajba. Ez önmagában is cselekvésre kellene, hogy sarkaljon egy kormány. De itt van egy még ennél is jelentősebb dolog. És a devizahitelek végül is egy rászedés eredményeképpen álltak elő, rászedték az embereket, elhitették velük, ez egy olyan valami, ami sokat lehet nyerni, és nagyon kicsi a kockázata annak, hogy veszítsenek. Kiderült, hogy lehet nyerni egy ideig, és egy idő után azonban előállhat olyan helyzet, amikor a kockázat sokkal nagyobb, mint a várható nyereség. Kicsit belerángatták és belecsalták a bankok a magyar állampolgárokat ebbe a konstrukcióba, és ezen a bankok rengeteget kerestek. Ezért, amikor a devizahiteleket kivezetjük a pénzügyi rendszerből, amiről szintén döntött a kormány, és most épp tárgyalunk erről, akkor valójában igazságot szolgáltatunk. Nem csak egy pénzügyi manővert hajtunk végre, hanem igazságot szolgáltatunk. És világosra akarjuk tenni a jövőre nézve minden nagy tőkéscsoport számára, hogy nem lehetséges még egyszer úgy pénzt előállítani és profitot csinálni Magyarországon, hogy embereket szednek rá. Ez nem lehetséges. Ottól a kormány be tud avatkozni, ez ellen mindig beavatkozik. A tízes dolog, amit szóba szeretnék hozni, az a tízes sorszámú kormányzati elgondolás, az a munkára és a közmunkára vonatkozik. És adórendszerről nem beszélek, de a közmunkáról kell mondanom néhány szót. Két fölfogás létezik ma Európában. Vannak a többiek, az egyik oldalon, és mi a másikon. A másik oldalon az a gondolkodás meghatározó, hogy ha majd lesz gazdasági növekedés, ha kijutunk a gazdasági válságból, akkor majd jut munkalehetőség az embereknek. Ahol mi vagyunk, talán inkább magányosan a másik oldalon, mi azt mondjuk, ez fordítva van. Ha majd lesz mindenkinek munkája, akkor kijutunk a válságból. Ez egy nagyon fontos különbség, és nem csupán retorikai fordulat, hanem ha megnézik önök, hogy hogyan kezelték a nyugati világ országai az 1929-33-as világválságot, akkor inkább azt látják, hogy úgy, ahogyan mi beszélünk és gondolkodunk. Csak akkor, különösen az amerikaiak, amikor a New Deal-t meghirdették, elég gazdagok voltak, a költségvetésükben volt mozgástér, nem volt még Európai Unió a számukra, hogy 3%-os hiánynál nagyobb nem lehet, és ezért nagy programokat hirdettek meg, út- és vasútépítéseket, amit költségvetésből finanszíroztak. Ez Magyarország számára ma nem lehetséges, mert el vagyunk adósodva, 3%-nál magasabb volt a hiányunk, épp hogy visszahoztuk, és amint e fölé megyünk, az Unió azonnal büntet. Tehát nekünk úgy kell munkahelyeket létrehozni, közben erre nagyon kevés költségvetési forrásunk van. Ezért nem tudunk nagy közberuházásokat meghirdetni, hanem kis közmunkaprogramokat tudunk meghirdetni, ami azonban összességében 300 ezer ember számára teremt lehetőséget. 300 ezer olyan ember van Magyarországon, aki ma közmunkából és nem segélyből élt, és korábban segélyből tartotta fenn magát. Ez igaz, hogy nem vasútépítés, hanem ároktisztítás. Igaz, hogy nem útépítés, csak kaszálás. Igaz, hogy nem fejlett ipari munka, hanem szociális, mezőgazdasági tevékenység. Ez igaz, de munka, jövedelem, és összességében ez a rendszer segít hozzá bennünket ahhoz, még egyszer mondom, hogy azáltal, hogy mindenki dolgozik, úrrá lehessünk a válságon. És végezetül a 11. dolog, ez pedig a magyar nemzet számára rendelkezésre álló emberi erőforrások újjászervezése. Ugye ezért is hoztunk létre egy olyan kimondhatatlan nevű minisztériumot, hogy szinte szégyellem is mondani, hogy emmi, vagy hogy kell ezt mondani, hogy Balogh Zoltán a lelkész úr vezet miniszteri rangban, hogy az emberi erőforrások minisztériuma. Azért került egy helyre az egészségügy, a sport, az oktatás, a kultúra, meg minden egyebek, mert itt az emberi erőforrása való gazdálkodás rendszerét kellett újjászervezni, nem megoldani mindösszesen az egészségügy problémáját, meg javítani az oktatás minőségét, hanem egy új szemléletben összenézni, és az emberi erőforrások egy logikus, új gazdálkodási rendszerét kellett fölépíteni, amivel ez a minisztérium most már 3,5 éve birkózik, azt gondolom, hogy talán nem sikertelenül, ezért bizonyos területeken, az emberi erőforrás gazdálkodás bizonyos területein, mint egészségügy, oktatás, visszaállítottuk az állami felelősséget. Tehát az iskoláink többé nem önkormányzatiak, hanem államiak, a kórházaink nem a megyei közgyűlésekhez tartoznak, hanem az államhoz, és így tovább, és így tovább, hogy állami felelősséget tudjunk érvényesíteni, hogy jól vagy rosszul, az persze egy másik kérdés, a jövő zenéje, majd meglátjuk, de legalább esélyt kaptunk rá, hogy egy integrált emberi erőforrás gazdálkodást valósítsunk meg. Tisztelt hölgyeim és uraim, akkor most kitérnék arra a kérdésre, amíg van időm, hogy érdemes-e vállalni konfliktust az Európai Unióval. Ugye kétfajta ember van a mi politikai táborunkban. Most nem az egész országon, mi politikai közösségünkről beszélünk. Az egyik az, akinek fontos, hogy mi van fölírva a zászlónkra. Általában, ha azt keresgéljük, hogy mi is van fölírva a polgári, jobboldali, keresztény, nemzeti tábor zászlajára, akkor leginkább Rákóczi zászló feliratát hozhatjuk ide, ugye Istennel, a hazáért és a szabadságért. És vannak emberek, akiknek fontos, hogy ez alá, és éppen ez alá a zászló alá álljanak be, mert más zászló alá nem akarnak, mondjuk a föl-fölti rabjai a földnek fölti zászló alá, nem akarnak beállni. Vannak ilyen magyarok, nekik fontos. De a mi politikai táborunkban nagyon sokan vannak, akiket igazából nem hoz lázba, hogy mi van fölírva a zászlónkra. Azzal törődnek, hogy hogyan lesz meg a következő napi betevőjük, hogy élik túl a következő hónapot, és egyáltalán gazdasági értelemben képesek-e magukat és a családjukat fönntartani. És ha esetleg érdekli is őket a zászló, hát csak ezután. De nagyon fontos, hogy az emberek azoknak az embereknek a számára, akiket nem érdekel, mi van fölírva a zászlónkra, az mindig bizonyos legyen, hogy amikor ez a zászló van fönn, akkor ők jobban élnek. Amikor a másik zászló van fönn, rosszabbul. Ezért tehát nekünk A nemzetpolitikánkon keresztül gazdaságilag is sikeresnek kell lenni, vagyis be kell bizonyítanunk ennek a közönségnek a számára is, még szintén a mi táborunkba tartoznak, hogy azok a konfliktusok, amelyeket nemzeti ügyekből kiindulva vállalunk, azok gazdaságilag észszerűek, és azon ők nyernek, és nem veszítenek. Mondok is rögtön egy példát. Itt volt ez a konfliktus az Európai Unióval, nemzeti alapon vállalt konfliktus, megadóztattuk a nagy telekommunikációs cégeket. Az Unió ezt nem fogadta el, eljárást indított ellenünk, perre mentünk, és a legutóbbi napokban született egy döntés arról, hogy nekünk van igazunk első fokon. Az Unió visszavonta ezt a keresetét, és így kiderült, hogy igenis megérte konfliktust vállalni, mert írd és mond, 185 milliárd forintot gyűjtöttünk be, amit nem tudtak tőlünk visszavenni. 185 milliárdot. Ezt adóból kellett volna beszednünk az emberektől, ha nem szedjük be a multicégektől. És ugyanígy áll a helyzet a bankokkal, tehát nem öncélú konfliktusokat vállalunk, hanem a kis emberek, a kis keresetőek számára is nagyon fontos, értelmes nemzeti konfliktusokat vállalunk, aminek közvetlen gazdasági haszna van ezeknek az embereknek a számára. Ezt az összefüggést mindig be kell mutatnunk, mert ha ezt nem mutatjuk be, akkor az ellenfél azt fogja bemagyarázni ezeknek az embereknek, hogy öncélú, ideológia alapú konfliktusokat vállalunk pusztán az Európai Unióval, holott ez nem igaz. Ha összeszámoljuk, hogy az igazságos közterviselés érdekében mennyi pénzt szedtünk be máshonnan, mint az emberektől, bankok, nyugdíjalapok és így tovább, ez több ezer milliárd forint. Soha ilyen igazságos és méltányos tehermegosztás Magyarországon nem volt, mint amit az elmúlt három évben építettünk ki, és ez azoknak is fontos, akiket a nemzeti politika absztrakt céljai kevésbé vonzanak. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! És akkor végezetül megérkeztünk a kettős állampolgárság kérdéséhez. Hogyan kapcsolódik a kettős állampolgárság és a Kárpát-medencei keretekben való gondolkodás mindahhoz, amiről az előbb beszéltem. Most tisztelt Hölgyeim és Uraim, a dolog mégiscsak úgy áll, hogy a 20. századi történelem az Magyarországot egy szétszórt nemzetté tette. A egyes nemzetrészeket úgy szórt szét, hogy el sem mozdította. Csak választó vonalakat húzott a különböző nemzetrészek közé. Lásd, itt ülünk Erdélyben, ez Románia, holott egyébként korábban Magyarország volt. Húztak egy vonalat. Ezzel elválasztottak bennünket. Csak az 56-os forradalom után 180-200 ezer magyar ment el a Nyugat-Európa irányba. Szétszóratott. És a kiáramlás nem csak az 56-os forradalomhoz, hanem a 20. század más eseményeihez is köthető, második világháború előtt, második világháború után. Magyarország tehát egy szétszóratott nemzet. A kérdés az, tisztelt Hölgyeim és Uraim, hogy van-e értelme és lehet-e egy szétszóratott nemzetből erős világnemzetet építeni? Márpedig, ha magyarok erős nemzet akarnak lenni, akkor csak világnemzetként tudnak azzá válni. Ugyanis a dolgok mostani állása szerint közjogi kapcsolatot létrehozni a világban élő magyarok között nem területi alapon, hanem az állampolgárság kötelékén keresztül lehet. Ha tehát össze akarjuk adni és össze akarjuk szervezni a világban élő összes magyar erejét, az csak az állampolgárságon keresztül lehetséges. Ezért annak a politikának, amit Magyarország folytat, vagyis a saját erőforrásai fölött saját magunk rendelkezünk, ennek szerves része a kettős állampolgárság, mert így teremtjük meg a lehetőséget, hogy összedolgozzanak a különböző államok területén élő magyarok. A kérdés csak az, hogy meg tudjuk-e ezt a közjogi köteléket teremteni, és utána okosan tudjuk-e szervezni a világban élő magyarságot úgy, hogy egy erős anyaországhoz kapcsolódva, a szülőföldjükön maradva is gyarapodni tudjanak. Ez az a dimenzió, amikor hirtelen az országpolitika az átlép nemzetpolitikába. Mert Magyarország nem csak az a fontos, hogy a Magyarországon élő magyarok gyarapodjanak. Nekünk azt a módszert kell megtalálnunk, ahol a budapesti magyar is, elnézést, a felcsúti magyar is, a tusnádfürdői magyar is, a New Yorkban élő magyar is, meg az Argentinában élő magyar is valahogyan gyarapodni tud, egy olyan rendszerhez tud kapcsolódni, amelyből ő erőforrásokat kaphat. Ilyen értelemben nem kiszivattyúzódik az erőforrás az országban, hanem a világban élő magyarok összerőforrásának a mértéke kell, hogy növekedjen. Ennek a módjait, módszereit, szervezését kell kidolgoznunk és megtalálnunk, de mindennek az alapja az a kötelék, ami a világban szétszórva élő magyarok és az anyaország között fönnáll, ez pedig nem lehet más, mint az állampolgárság, a mi esetünkben a kettős állampolgárság. Ezért a magyar nemzetstratégiának, a gazdasági nemzetstratégiának szerves része az a nemzetpolitika, amely segít megőrizni a nemzeti identitást, segít abban, hogy szülőföldön boldogulhassanak ezek az emberek, segít abban, hogy az óvodától az egyetemig magyar nyelven tudjanak tanulni, ezek az intézmények kötődjenek az anyaországi Magyarországhoz, és így szétszakított nemzetből erős nemzeti tudjunk válni. De ennek a politikának a kulcsa, tisztelt hölgyeim és uraim, az erős anyaország. Ha nincs erős anyaország, nincs erős nemzet. És itt fejezem be a mondandómat, hogy miután 2010-ben a magyarországi magyarok jóvoltából egy kétharmados fölhatalmazással a nemzeti erőforrások fölött rendelkezni képes új politikai és gazdasági rendszert kezdtünk fölépíteni, amelybe sikerült bevonni a világban élő összes magyart, most már az ő érdekük is, hogy ez a saját erőforrásaink fölött rendelkezni akaró nemzetpolitika, nemzeti politika, ez 2014-es választások után is folytatódjon. És ez most már nem csak az anyaországi magyarok ügye, hanem mindannyiunké, közös lehetőség és így közös felelősség. Köszönöm a megtisztelő figyelmet.
Köszönjük! Nem ért véget a rendezvény.
Orbán Viktor miniszterelnök beszédét láthatták az erdélyi Tusnádfürdőről, a Bálványosi Szabad Egyetemről. Híradóval legközelebb 12 óra után néhány perccel a Forma 1-es közvetítés után jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!